Kontakt Rádió.
A Fáraók földjén. Műsorvezető Dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket itt a Kontakt Rádióban, a Fáraók földjén című műsorban, mely a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a műsora. Ezúttal Venamon beszélgetős rovatunkkal jelentkezünk, tehát az Önök kérdéseire fogunk válaszokat adni. Mielőtt azonban ebbe belekezdenénk, a szokásos társasági hírekkel kezdjük. Közeledik a nyár, rövidesen véget ér ez a fél év, és nálunk is pihenő időszak következik, de azért most még júniusban történt egy más. Múlt csütörtökön volt egy előadás a kígyókról, amiről múltkoriban beszéltünk, hogy ez egy nagyon izgalmas, érdekes téma az ókori egyiptomi kultúrában, hiszen nagyon sokféle kígyó élt Egyiptomban, él ma is, és az előadáson részben a ma is élő kígyókról volt szó, de legfőképpen pedig azokról a kígyókról, amiket az egyiptomiak örökítettek meg különböző túlvilági könyveikben, ahol a kígyók nagyon sokféle dolgot tudtak tenni, részben az emberek, mármint a halottak érdekében, részben ellenük, illetőleg az istenekkel kapcsolatban is nagyon sokféle tevékenységet végeztek, elsősorban persze a napisten és az ő bárkájának az útját segítették, vagy gátolták, mert ugye voltak pozitív és negatív szerepet játszó kígyók. Ezen kívül voltak az őskígyók, és itt az őskígyókkal kapcsolatban merültek fel ugye a pitonok, amik még az 1700-as években is előfordult legalábbis egy nagy piton Egyiptomban, amit följegyeztek, hogy rémületben tartotta egyik falu lakosságát, mert egy egész embert is képes volt fölfalni. De ezt mint egészen ritka, hihetetlenül szokatlan kuriózumot említették. Az ókorban azonban feltételezhetően több kígyó is volt. A Fájom vidékén több méteres kígyónak a maradványai, kövület, megkövesedett maradványaira is rábukkantak, ami hát ugye még jóval korábbi, tehát az egyiptomi fáraókkor előtt több ezer évvel kövesedett csak meg. A másik, a jövőben mutató hírünk, hogy a hónap utolsó hétfőjén szokás szerint lesz ülésünk, ezúttal Théba emlékeiről, elsősorban Karnakról lesz szó, az ottani Amonré templomról, illetőleg a többi emlékről.
Remélem, hogy Karnak emlékei között szerepelni fog a bárka is, és a bárkával kapcsolatos ünnep is. Ugyanis azt hiszem, ez az egyik legérdekesebb ünnep Felső Egyiptomban. Olyankor lehet jókat enni, jókat inni, szép öltözékekkel is lehet találkozni, szóval ha véletlenül valaki arra jár, akkor mindenféleképpen a bárka ünnep idején próbáljon meg Thébában jelen lenni. Visszatérve a Hédi herpetológiai előadásáról, a kígyókról, olyan ronda nagy kígyók a mai napig élnek valóban Egyiptomban. Az én falamon is volt egy 4,5 méter hosszú kígyóbőr, úgyhogy állítom, hogy nem hazudtak azok, akik arról beszéltek, hogy ez a fajta kígyó él. Ezeknél azért sokkal veszedelmesebbek azok a bizonyos aprócska kígyók, azok a kis áspiskák, amik nem mindig láthatóak. Továbbá beszélhetnénk még a sivatagban található homoki kígyókról, a líbiai, nem tudom pontosan, a líbiai vipera, igen, a líbiai vipera, ami nagyon hangulatos, amikor az ember ott gyalogol a homokban, és akkor egyszer csak ott meglát egy ilyen vonalat, ami húzódik előtte, mire a legközelebbi vezető egy elegáns mozdulattal félre rántja a gyanútlan turistát, és mondja, hogy talán menjen másfele, mert ott éppen egy homoki vipera kanyargott. Tekintettel arra, hogy Magyarországot eléggé sújtja ez az átkozott özönvíz, felmerült az a kérdés, hogy hogyan élik meg az egyiptomiak azon a területen az árvizet, a Nílus áradását. Na most mielőtt átadnám Hédinek a szót, én a Nílust egy kicsit hosszabb részről ismerem, mert én Szudán alsó részétől kezdve ismerem. Ha akarják, akkor előadást is tarthatok arról, hogy honnan ered, miken folyik keresztül. Azt szeretném elmondani, hogy egy dologról ne feledkezzen meg senki, hogy Egyiptom egy nagy oázis a Szahara óriási sivatagai között. Tehát semmiféleképpen nem olyan, mint nálunk Magyarország, ahol jobbról folyik a Tisza, balról folyik a Duna, fentről, északról időnként megbolondul a Boddog, a Hernád és a többiek, hanem adva van Egyiptom közepén a Nílus, mint folyó, aztán időnként vannak ilyen időszakos folyók, ilyen tulajdonképpen vádik is, amiken keresztül, ha éppen telve vannak vízzel, akkor el lehet jutni a tengerhez, és amelyek egyébként a Nílus vizét táplálják. Ja, mielőtt még elkezdenénk a magyarázatot, azért nem szabad megfeledkezni róla, hogy a Nílusnak is volt istene.
Az áradással kapcsolatban még egy dolgot érdemes megjegyezni, nevezetesen azt, hogy a Nílus áradása egészen a 20. századig minden évben folyamatosan, állandóan visszatérő jelenség volt. Éppen ezért Egyiptomban ünnep is alakult ki, augusztusban ünnepelik, nem 20-án, 15-én kezdődik az az ünnep, körülbelül 2 hétig tart, amit a Fa'el-Nilnek neveznek, és amikor a Nílusnak az éves áradását ünnepelték, és nagyon érdekes szokás volt a kopt egyházban, hogy mártíroknak az emlékeit dobálták ilyenkor a folyóba, és ezt az ünnepet is a mártírokról nevezték el, a mártíroknak az újja, Ezba el-Shahid. És ez azért nagyon érdekes, mert ez minden valószínűség szerint egy ókori egyiptomi szokásra megy vissza, hogy tudnélik a Nílus kiáradásakor Hapinak a szobrait dobálták a Nílusba, hiszen Hapi volt az az Isten, aki elhozta a Nílusnak az áradását. Egyébként magát a Nílus vizet is az egyik mítosz variáns szerint neki köszönték, amennyiben ő volt barlangjában az első katarakta vidékén az, aki a kancsójával merte ki a Nílusnak a vizét. Persze, mint nagyon sok minden másnak is, Egyiptomban itt is többféle mítosz élt, egy másik mítosz Ízishez kapcsolta, ezért is lehetett Ízisz az esőnek az úrnője, mert hogy ez szerint Ízisznek a könnyei volt az a víz, ami tulajdonképpen a Nílus vizébe került, és mi, amikor meghalt férjét Oziriszt siratta, ez olyan nagy mennyiségben volt, hogy ki is áradta medréből. Tehát ilyen módon kapcsolódik Ízishez is a folyó. Az áradás egyébként elméletileg Ahet évszakban történt, az áradás évszakában, ami egy egész évszakot jelentett az egyiptomi időszámításban, 2 másik évszak volt még, a Pered, a sarjadás évszaka, és a Semu, a szárazságnak az évszaka. Tehát azt az időt is jelentette, amikor az egyiptomi parasztok nem tudtak tulajdonképpen dolgozni. A szántóföldjeik víz alatt voltak, részben átnedvesedtek, mint említettük, részben pedig a másik nagy eredmény ennek az időszaknak az volt, hogy a termőföldet hozták, és szétterítették ezen a részen. 1970 óta nem áradt ki a Nílus, az Asszuáni gát akkor készült el olyan formában, ahogy ma is látható, és ez volt az a gát, ami megakadályozta a Nílusnak az áradását. Na most, hogy ez nem csak pozitív eredményekkel járt, azt mutatja, hogy azóta nagyon sok gond van, rendkívül sok különböző vegyszert kell a szántóföldekre kiszórni ahhoz, hogy megfelelő mértékben teremjenek. Most még egy dolgot az áradással kapcsolatban fontos megjegyezni, nevezetesen azt, hogy ez volt az, ami az Egyiptomnak az életét biztosította, hiszen a Nílus áradása tette lehetővé azt a bőséget, ami egyébként a többi korabeli országhoz viszonyítva hihetetlenül nagy volt, nem véletlenül nevezték Egyiptomot Róma éléskamrájának a római korban. És volt a Fájum oázis, ahol az egyiptomiak maguk is építettek egy gátat, hogy ott tartsák az áradásnak a vizét, így aztán a Fájum oázisban többször is lehetett aratni, a római korban volt olyan időszak, amikor 3-szor tudtak aratni. A Nílus megtermékenyítő erejéhez még egy istennőt is kapcsoltak, Heket néven. Heket általában, ahogyha az ábrázolását tekintjük, vagy békafejes nő alakként jelent meg, vagy pedig béka formában. Nem véletlenül, a Nílus áradása után rendkívüli módon elszaporodtak a békák, és ők lettek Heket istennőnek a szimbólumai, a szent állatai. Tehát Heket istennő, ebből is látszik, hogy a Nílusnak, az áradásnak az utolsó fázisához kapcsolódott, és ilyen módon termékenyé tette a földet, és bőséget biztosított, de nem csak a termőföldeknek, tehát nem csak a szántóföldeknek, mezőknek, hanem az állatoknak, sőt az embereknek is, hiszen ő volt az, aki életet adott, például a Dérel-Bakri templomban, Hatshepszut születések csarnokában, és jól lehet látni, hogy Ahmose királynőnek, Hatshepszut édesanyjának ő nyújtja az életet, miután Hnum férje a szülőszobába vezette. Tehát először Hnum megformázta az embereket, és isteneket is a fazekas korongján, és utána Heket volt az, aki életet adott neki. Egyébként vele kapcsolatban is többféle elképzelés élt, természetszerűleg Egyiptom nagyon nagy ország, a teológiák különbözőek voltak, tehát volt például olyan teológia, ahol nem Hnum volt a férje, hanem az idősebb Hórusznak volt a felesége, és még olyanról is tudunk, ahol Súval hozták kapcsolatba Nút és Geb gyermekeként. Egyébként pedig másik elképzelés szerint Rének volt a lánya. Voltak papnői is természetszerűleg, és a papnőinek, a Heket szolgálóinak úgy tűnik, hogy bába feladatuk volt, tehát ők bábák voltak, hiszen Heket istennő volt az, aki sietteti a szülést, mint ahogy ezt fogalmazták, még az óbirodalmi 5. dinasztiabeli 3 király születésével kapcsolatos alkotásban. Hekettel kapcsolatban még azt is érdemes elmondani, hogy Oziris temetésénél is részt vett, legalábbis a Denderai templomnak a domborművén. Amikor Oziriszt lehet látni a halottas ágyon, akkor a lábainál béka formában volt jelen. Egyébként pedig a jellemző kultusz helye, kultusz területe úgy tűnik, hogy Herver volt, Herver úrnőjeként is szerepelt, legalábbis Tuna-el-Gebelben ilyen módon található meg, és egy sírfeliraton körmenetéről is beszámolnak, amit az hívei tartottak, és ahol Heket istennő azt kérte tőlük, hogy védjék meg az áradástól a templomát, és építsék újjá. Templom egyébként innen nem maradt fönn, már csak azért sem, mert nem tudjuk azonosítani Hervert. Többféle elképzelés született ezzel kapcsolatban. Hermopolis is számításba jött, Antinoé is, volt, aki Tuna-el-Gebelt, tehát Hermopolisnak a temető területét gondolta Hervernek, de nem sikerült egyértelműen máig sem azonosítani. Ezzel szemben azt tudjuk, hogy Heket istennőnek a fáraókor után is megmaradt a tisztelete, ha némileg átvitt értelemben is, mint béka, mint szimbólum a keresztény, kopt keresztény mitológiába is átkerült, a föltámadásnak a jelképévé válva, aminek megint csak fáraókori előzménye van, hiszen Oziris újjáéledésénél ő volt az az istennő, aki túlvilági születését sietette, és azt mondta, hogy ő a újjáéledés, az Uhemmesút, a születés megismétlésének. Az istennője ő maga a születés megismétlése, tehát ilyen módon az újjáéledés és feltámadás közel került egymáshoz. A kopt keresztényeknél nagyon jellemző volt a béka mécses, tehát az olyan mécsesek, ahol a felső részen egy béka formát lehetett kivenni. Heket istennő azonban nagyon ősi istennő volt, és már a második dinasztia korában olyan ismert volt, hogy Heluán környékén előkelők nevében előfordult, de a piramis szövegekben is megtalálható, ő volt az, aki segített a fáraónak, hogy följusson az égbe. Nem szabad azonban Hnumról sem megfeledkezni, aki a közép-egyiptomi Herverben Heketnek férje volt. Itt az emberi test megalkotójaként tisztelték, akinek Meszkenet is a felesége lehet, ahol Heket, hol Meszkenet volt a felesége, Meszkenet a szülő Téglának az istennője, tehát ő is a szüléssel állt kapcsolatban, ő is az élet leheletét tudta a megszülető ember számára nyújtani. Hasonlóképpen fazekas koronggal ábrázolták Esznában Númot, ez tiszteletének az egyik fő helye, a test megalkodója volt itt, de felesége Menhit volt. Volt itt egy gyermekük is, a varázslás istene Heka személyében. Emellett azonban a legfőbb kultusz helye mégiscsak Elefantinében volt, és ott bizony a Nílushoz kapcsolódott, ő volt az, aki a Nílus áradását adta, ő volt a Nílus forrásának az őre, ahogy nevezték a küszöbök ura, vagy a hideg vizek, vagyis a kataraktáknak az ura. A 19. dinasztiától tartották csak Elefantine urának, tehát sokkal ősibb ez a Nílus forrásához kapcsolódó elképzelés vele kapcsolatban. Itt is ismerjük családját, értve az alatt feleségét Szatiszt, és leányát, mert itt leánya volt, akit Anukertnek neveztek, és akik szintén a Nílussal álltak kapcsolatban. Voltak azonban segítői is, nem csak felesége segített ugyanis, hanem Szobdet isten is. Mégis úgy tűnik, hogy nem eredeti kultuszhelye Elefantine, ugyanis önálló kultusza csak a középirodalom korától alakult ki ezen a területen. Akkortól viszont egyre jobban fejlődött és egyre nagyobb kultusza volt. Ábrázolásáról még nem beszéltünk, azt is fontos megemlíteni, hogy emberi alakban, de kosfejjel ábrázolták, és a legkorábbi időben úgy tűnik, hogy állatalakban, tehát kosként jelenítették meg. Teremtő istenként a kosfejes fazekas, a fazekas korongja mellett ült, volt azonban, amikor a vízhez való kapcsolódását emelték ki olyan formában, hogy a kezében edény tartott, amiből vizet öntött ki. Van egy érdekes dolog vele kapcsolatban, nevezetesen az, hogy kapcsolatba hozták Bával is, ugyanis a kosnak a jelentése, a kos szót az ókori Egyiptomban Báként mondták ki, és mivel a Bának volt egy másik jelentése is, a Bá lélek, ezért aztán nagyon érdekes módon Ré lelke is, Ré bája is lehetett, és ilyen formában az oroszlán fejes súval, liba fejes geppel és az emberi fejes Oziriszel együtt egy négyes csoportot is alkotott. A Veszkár papiruszból tudjuk, hogy a szülést segítette a régi kezdeti időszakban is. Azt szokták mondani, hogy Nun volt az, aki megformálta, Ptah pedig megteremtette az embereket. Nun tehát fazekas korongján alkotta az embert, de nem csak az embert, hanem növényeket és állatokat is formált, sőt, isteneket is létrehozott. Neve is ezzel áll kapcsolatban, nevezetesen két henem, Nun szót ismerünk. Az egyik az egyesít, megőriz, egy másik tő, van viszont az alkot, létrehoz henem szó, és ez minden valószínűség szerint az ő nevének is az eredetét jelzi. Csak érdekességként jegyzem meg, hogy ugyanez a henem szó főnévi értelemben többféle jelentéssel is ismert, determinatívumok, tehát a szó végén álló magyarázó jelek alapján lehet elkülöníteni, például a kései gyermek jelentését, a madárrajt, csorda, falka, és ami nagyon érdekes, és abból a szempont, a Nílus szempontjából is, az az, hogy a henemnek lehetett medence jelentése is, és hogyha nőnember használták henemet formájában, akkor pedig út jelentésű szóként is ismert volt, bár a henemettel kapcsolatban meg lehet jegyezni, hogy ez nőnemű szóként dajkát is jelenthetett, és van olyan szó összetétel, a henemet ver, ami a párnára vonatkozik, és henemet án is, tehát az életnek a henemetje, életnek a dajkája mondjuk, a nappali óra jelentést tartalmazza, tehát olyan jelentésben használták. Említettem több kultusz helyét Nunnak, tehát amik eddig sorra kerültek, az a Herver, Eszna és Elefantine volt, de ez nem azt jelenti, hogy máshol nem részesítették tiszteletben. Bikké, Fili például ilyen helyek voltak, illetve északabbi területeken is, Rifek vidékén és legészakabbra Tarhánból is tudunk a kultuszáról, tiszteletéről. Thank you. Kedves hallgatóink, önök tehát a Fáraók földjén a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság műsorát hallják, azon belül pedig Venomon beszélgetős rovatunkban válaszolunk az önök kérdéseire. Az első kérdés az áradás volt, hogy hogyan élték túl az árvizet az ókori egyiptomiak, amelyik minden évben megismétlődött. Ezzel kapcsolatban beszéltünk az áradásról általánosságban az ókori Egyiptomban, beszéltünk arról, hogy ilyenkor egy ünnepet is tartottak az egyiptomiak, amivel kapcsolatban még azért azt is elmondanám, hogy a nílusi áldozati könyv bedobása is megtörtént ezen az ünnepen Egyiptomban, tehát volt egy olyan ünnep, amit Medjet Hapi, Hapi könyvének a bedobása napjaként ünnepeltek, és ezen a napon Hapinak a figuráit is, a Tutenhapi azt is bedobták a Nílusba. Beszéltünk aztán arról is, hogy az áradást az eső okozza, de erről az ókori egyiptomiak nem tudtak. Beszéltünk arról, hogy az Asszuanigát megépítése óta Egyiptomnak nem kell ezzel a minden évben újból és újból bekövetkező nagy természeti jelenséggel küzdenie. De arról is szó volt, hogy az ókori Egyiptomban ezt nagy áldásként élték meg az egyiptomiak, hiszen a bőséget a Nílus áradása adta, amely azonban több istennek a közreműködésével jött létre. Hapin kívül még Heket istennő és Num istenről beszéltünk ennek a kapcsán.
Szóval Egyiptomban, ha leköpsz a földre, akkor is egy isten találsz ott, szóval rengeteg isten van, így a Nílusnak is van istene, akiről nem lehet pontosan tudni, hogy most fiú volt, vagy lány. Azt mondják, hogy hermafrodita.
Hapi férfi volt, de ugyanakkor azért nagy mellei voltak, tehát nem véletlenül volt, aki hermafroditának nézte, és az ókori egyiptomi neve volt a Hapi, ami a Nílusnak a neve is egyúttal. Hapi áradt ki, amikor áradás volt az ókori Egyiptomban, és az egyiptomiak nagyon várták ezt az időt. A Nílus áradása ugye azért következett be, mert a déli területeken, belső Afrikában a nagy esőzések miatt a kék Nílus is és a fehér Nílus medre is terítődött vízzel, és ez a nagy vízmennyiség vonult végig le egészen a földközi tengerig. Legelőször Asszuánban tudták mérni ezt az egyiptomiak, és mérték is úgynevezett nilométerekkel. Vagyis minden évben nagyjából azonos időszakban következett ez be, és ez júliusban történt, július 16-án áradt ki elméletileg a Nílus Asszuánban, majd utána az árhullám fokozatosan haladt azon a több mint 1000 kilométeres Nílus szakaszon a földközi tengerig, úgyhogy Memphisbe szeptemberre ért el a legmagasabb ár. És egy olyan 2-3 hétig tartott ez a legmagasabb ár, és utána fokozatosan csökkent a víznek a mennyisége. Ez alatt az idő alatt a Nílus magával hozott egy fekete, szürkés-fekete iszapréteget, és ez volt az az iszapréteg, amit lerakott a földre, és amitől fekete föld lett Egyiptom, ahogy ez egyiptomiak saját hazájukat nevezték, a sivataggal szemben, amit viszont vörös földnek hívtak. Na most a csillagászoknak nagyon fontos szerepe volt, mert úgy gondolták az egyiptomiak, hogy a Szótisz istennő, akit csillagképében látnak fölragyogni, ő az, aki meghozza az áradást, és minden évben nagyon komoly imák sorozata hangzott el, hogy időben keljen föl, és a megfelelő mértékű áradást hozza magával, mert ha nagyon alacsony volt a víz állása, abban az esetben nem tudott elég föld termékennyé válni, átnedvesedni, és megfelelő mennyiségű termékeny iszappal telítődni, tehát kevés lett a gabona. Ha viszont túl sok volt, akkor meg éppen ellenkezőleg a nagy árvíz miatt nem volt elegendő élelmiszer az elkövetkezendő időben. Tehát ez egy nagyon fontos dolog volt, viszont mivel nagy volt a Nílusnak az ingadozása, ezért föl kellett készülni, hogy melyik területeket kell kiüríteni, és melyeket nem. A Nílushoz egészen közel fekvő területek voltak a művelterületek. A művelterületek szélén, tehát gyakorlatilag a sivatag peremén, ott voltak a lakóhelyek, az isteneknek szentelt templomokat is erre a területre építették többnyire, és hát hogyha nagyon nagy volt az áradás, akkor bizony a lakóhelyeket is ki kellett üríteni. Ezt viszont a nilométerek segítségével előre tervszerűen tudták végrehajtani, vagyis tudjuk azt, hogy Asszuánban is, és egész Fels-Egyiptomban sorban nagy templomoknál mindenütt voltak olyan részek, ahol tudták folyamatosan mérni a víznek az állását, és bizonyos napokon, a papok által csillagok járása alapján meghatározott napokon a sziklába bevéstek egy-egy vonalat, és mellé írták az időpontot, hogy addig ért a víznek a szintje. Ebből következtettek, hogy az elmúlt mondjuk 10 évvel korábban az uralkodó, ugye úgy számoltak az egyiptomiak, hogy az uralkodónak hanyadik évében történt valami, tehát az adott uralkodónak hanyadik korábbi évében, vagy az az előtti uralkodónak melyik évében milyen vízállás volt, és általában mi az átlagos vízállás, ami megfelel, és hogyha annál alacsonyabb volt adott időpontban, akkor várhatólag alacsonyabb lesz az átlagnál, ha annál magasabb volt, akkor viszont nagyobb áradás lesz, tehát a szokottnál nagyobb területet kellett kiüríteni.
Most ezzel kapcsolatban volna még egy kérdésem, amire nem találtam igazán választ. Én fürödtem a Fehér Nílusban is, és a Kék Nílusban is. Ezeket, mondjuk a Fehér Nílusban nem kellett volna, mert azért az elég veszélyes. Ezek ketten Kartumnál, tehát Szudánban Kartumnál egyesülnek. A Fehér Nílus egy ilyen fehér agyagot hoz magával, onnan kapta a Fehér Nílus nevét, a Kék Nílus már hát olyan szép kék, amikor ott hullámozva folyik. Mitől lett fekete? Mitől lett Kemet? Tehát Kemet földje, mitől lett a Fekete Nílus földje? Tehát adva van egy Fehér Nílus, meg egy Kék Nílus, és akkor egyszerre csak feketévé válik?
Amikor ez a hatalmas nagy esőzés van, akkor a hegyekből lemossa a talajnak egy részét, ezt a humuszos földet. Tehát ettől lesz. Ebben az időben ezt a hordalékot is magával viszi a nagy esőzés, mert hogy, mint említettem, ez tulajdonképpen a monszun esőknek az időszaka, tehát nem a Nílusnak a forrásából kijövő vizéről van szó, meg a medrének a tartalmából, amit magába olvaszt, hanem ami lezúdul a hegyekből bele. Tehát ezért fekete. Viszont ha már itt a Nílusról beszélünk, akkor a Nílussal kapcsolatban azért néhány dolgot érdemes megemlíteni. A világ leghosszabb folyójának tartják a Nílust, és azt mondják, hogy 3.254.555 négyzetkilométernyi az a területe, amit öntöz a Nílus. És hát azt is még hozzá kell tenni, hogy a Nílus nem mindig ott folyt, ahol most folyik. Körülbelül 10.000 éve folyik ezen a területen. Kezdetben még hosszabb volt maga a Nílus, mert a Viktoriatón túl még délebbre is volt egy rész, amelyik további tavakkal összekötötte. Ezek azonban most már kiszáradtak, tehát időszakosan néha vannak a vádik, amik összekötik őket, de folyamatos vízellátás nincsen közöttük.
Én ezt úgy gondolom, mint ahogy a Fekete erdőben eredő Dunát, ahol ilyen kis csilingelő erecskeként ered, és aztán egyre jobban megduzzad a különféle folyók, erek, patakok befolyásával. A Nílus egészen pontosan Ruandában ered, az őserdőben valahol, a bánat tudja hol. Ott Ruandában még csatlakozik hozzá egy-két ilyen gyenge vízmennyiségű kisebb folyó, majd eléri Ugandát, és Ugandában kezdődik számunkra a számunkra fontos rész az a bizonyos Viktória-tó, aminek az egyik része a Viktória vizesés tulajdonképpen, és aztán onnan folyamatosan az már a Fehér Nílus. A másik, a Kék Nílus, az a Tanatóból ered Etiópiában, az a rövidebb ága egyébként a Nílusnak, viszont az egészségesebbik ága, a Fehér Nílus az szépen lassan hömpölyög, úgyhogy ott Bilharziától kezdve minden ilyen rondaság megterem. A Kék Nílus az olyan, mint nálunk a Körösök vidéke, ahol a körösök gyorsforgással közlekednek. Ennek következtében nyugodtan úszkáltam benne, tehát semmiféle félelmet nem éreztem, valóban meglehetősen gyors volt a vize. Na most amikor ez a két folyó egyesül, mint említettem Kartumnál, akkor már méltóság teljesen hömpölyög arra fölfelé a tenger felé. Sajnos most kitaláltak nagyon-nagyon okos emberek egy olyan vízgyűjtő területet a Meroénál, ahol azok a kis aranyos kis piramisok vannak, óriási mennyiségben, amelyeket a víz szépen lassan el fog fedni, és hiába vannak a mentőek, expedíciók, vagy akciók, vagy ahogy nevezzük, mindet nem lehet megmenteni. Most hát ez a vízzel kapcsolatos problémákat az is súlyosbítja, hogy itt rettentő büszkék voltak arra, hogy a Nílus felső folyásán, tehát ott a Szudán déli részén levő Szud nevezetű, mondjuk úgy, hogy hanságnál, mert olyan, mint a hanság, tehát ilyen lápos, mocsaras terület, azt lecsapolták. Most addig az ideig abban a lábban, és mocsárban, és egyébben a dinka törzs, meg a siluk törzs, és a hasonló nilóta törzsek legeltették a barmaikat, és ezáltal hozzájárultak az ország élelmiszer ellátásához. Hát amióta a Szuddot megcsapolták, ha jól emlékszem, FAO adott rá pénzt, és igen sok európai, és egészen Ausztráliáig eljutottunk ezekkel. Tehát ezek az emberek, ezek a népek ott megjelentek, és segítettek ennek a lecsapolásában. Azóta sajnos kiszáradt az a terület is. Minden esetre a nagy meleg hatására történik az, hogy a befolyó kisebb folyók egyszerűen elpárolognak. Hát az északi, tehát a Kék Nílusnál ott van például az Atbara folyó, ami amikor megtelik vízzel, tehát nagy esőzések idején, és azért Etiópia felől nagyobb esőzések jönnek, olyankor az Atbara folyó lezúdul, de évközben azért elég nyavajásan csordogál belőle a víz. Ez a Meroéi gát építésével az etiópok is egy kicsit, ha nem is ellenkeznek, de fenntartásaik vannak, hogy vajon tényleg megnövelik a Nílus víz mennyiségét, tényleg hozzájárulnak ahhoz, hogy termőföld területek alakuljanak ki, vagy éppen pehjük lesz.
Közben még egy nélus is van, pontosabban volt. Egy sárga nélus. Ez a sárga nélus, igen, ez a csádi, az Uttáj fennsík, kelet-csádi fennsíkot kötötte össze a Nílus folyóval, és a feltételezések szerint Krisztus előtt 8000-től Krisztus előtt 1000 körülig volt, utána szűnt meg, száradt ki ez a rész, ami ma a Vádi Hóvár formájában egy sivatagi völgyként létezik.
Visszatérve erre a csádi nílusra, tehát a sárga nílusra, egy dologról nem szabad elfeledkezni. 10000 évvel ezelőtt, ha azt vesszük, akkor az a bizonyos háromszög, az Egyiptom, Szudán, Csád háromszög, az olyan gazdag volt erdőkben, mezőkben, állatokban és egyebekben, hogy hát szinte európai szintet ért el. Aztán ahogy a sivatag terjedt egyre jobban, kiszáradtak ezek a lehetőségek, és azóta mindenhol nagy-nagy sivatag zabálja föl a vizet.
Igen, tehát a föld története során nagyon sok változás ment végbe ezen a területen is. Körülbelül Krisztus előtt 10000-rel ezelőttre teszik az utolsó nagy esős időszakot, amikor Afrikának ezen az északi részén is, hát ha idézőjelbe is tesszük, de vízözön volt, tehát nagyon nagy esőzések voltak, rendkívül nedves volt ez a terület, a Nílus mérete is ennek következtében igen nagyon megnőtt, és utána viszont következett a kiszáradásos időszak, ami körülbelül az Óbirodalom végére érte el azt a éghajlati klíma viszonyokat, ami a 20. századra jellemző volt Egyiptomban, tehát ezt a száraz sivatagos éghajlatot addigra érte el, és ez nagyon jól látszik a régészeti leleteken is. Az oázisokban, az Óbirodalom korában virágzó városok voltak. A szőlő termesztése Bahria és Dahla oázisnak messze földön híres volt az ókorban, igazság szerint nem csak az Óbirodalom korában, hanem még később is, szaiszi-kori poharakon például a kifejezetten jó borként, ilyen pohár föliratként dahlai és gargahi borokat, szőlőket emlegetnek. Tudjuk, hogy hát oázisba küldött emberek nem voltak annyira lelkesek, mert hogy az élet körülményeik messze nem voltak olyan kultúráltak, mint a Nílus területén. Ráadásul még a különböző sakálok, hiénák és egyéb állatoktól is tartaniuk kellett, és hát van egy olyan szövegünk, amelyikben a szúnyogokat is ugyancsak erőteljesen szitták. És a szúnyogokkal kapcsolatban jutott az eszembe egy nagyon érdekes történet, ami egyébként Herodotosznál olvasható. Herodotosz azt írja, hogy a delta vidéken az egyiptomiak kétféleképpen védekeznek a szúnyogok ellen. Az egyik védekezés az, hogy tornyokat építenek, és a tornyok tetejére mennek, és ott alszanak, és a szúnyogok nem mennek föl olyan magasba. Na most ennek természettudományos alapja is van. Van ugyanis egy olyan szúnyogfajta, amelyik körülbelül 3 méter magasságig repül föl, és magasabbra nem. Tehát ez ettől a szúnyogtól önmagában a magasság védelmet nyújt. De hát tudjuk, hogy sokfajta szúnyog van, és a szúnyogok egy része az bizony magasabbra is felrepül. Tapasztalatból tudom, hogy a mai Kairóban 20. emeleten is volt még szúnyog, tehát az azért elég komoly magasság. Tehát ez az egyik védekezési mód volt, a másik pedig szintén nagyon érdekes, nevezetesen a halászok védekezési módja, akik nappal halásztak a hálójukkal, éjszaka pedig ezt a hálót, mint egy sátrat kifeszítették maguk fölé, és Herodotosz leírása szerint hiába voltak nagy lukak a hálón, a szúnyogok nem szálltak be a háló alá. A háló, ami át volt itatva a vízi növények meg egyebeknek a szagával és anyagával, ez önmagában távol tartotta a szúnyogokat.
Visszatérve a szúnyogokra és Dél-Szudánra, engem, ha jól emlékszem, a Magária törzs, igen, bekentek egy olyan iszonyatos büdös kenőccsel, amitől nem csak a szúnyogok menekültek, hanem én is időnként arra gondoltam, hogy talán jobb lenne elhagyni az árnyékvilágot, viszont tény az, hogy ezt valamilyen növényből nyerték, nem tudom pontosan miből, viszont tény az, hogy a szúnyogok ezáltal nem bántottak, se a cecelegyek.
Igen, a pirétrumot tartalmazó anyagoktól menekülnek, úgyhogy azok a növények, amik pirétrumot tartalmaznak, azok előzik a szúnyogokat. Van olyan is, hogy lakásban, ablakokba krizantémokat raknak, mert hogy ez tartalmazza ezt a bizonyos anyagot, és akkor a közvetlen közelébe megfelelő távolságig hatnak természetesen, de hogyha az ablak körbe van rakva velük, akkor a szúnyogok nem repülnek be a szobába. Úgyhogy egy természetes védekezési mód. No, zene után folytatjuk akkor a műsort. Thank you.
Kedves hallgatóink! Önök még mindig a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók Földjén című műsorát hallják. A korábbiakban kérdések érkeztek arra afelől, hogy Egyiptom hogyan viseli el a Nílus áradását. Többé-kevésbé megmagyaráztuk, hogy ezért a Nílus áradás az nem azonos a magyarországi nagy áradásokkal, hiszen maga Egyiptom területe egyfajta oázist képez a nagy Szaharában. Tehát itt egy kicsikét másképp fogják fel a Nílus áradását. Beszéltünk a Nílus eredetéről, amelyben a Fehér Nílus Ruandában ered, majd átfolyik Ugandába, és innentől kezdve számít, itt a Viktória tótól kezdve számít igazándi Nílusnak, míg a Kék Nílus az a Tanatónál ered Etiópiában, és a két folyó együtt Kartumnál egyesül. Ezután aztán közösen folytatják méltóság teljesen hömpölyögve útjukat, illetve hát most már egy folyó méltóság teljesen hömpölyögve egészen fel a tengerig. Azt az előbb kihagytuk megemlíteni, hogy amikor találkozik a tengerrel, az egy csodálatos dolog, mert ha éppen nincs apály, hanem dagály van, és a tenger vize és a Nílus befelé folyó vize összecsap, hát akkor egy fantasztikus színjátékot lát az ember. Na most, szeretném, hogyha folytatnánk majd ezt a Nílus történetet, mert azt hiszem, hogy még van-e Nílusnak még egy ága, illetve egy történeti ága. Egyetlen dolgot szeretnék csak megemlíteni, egy bizonyos Sir Stanley Baker-t, akinek a felesége Sas Flóra volt. Sas Flóra volt az első magyar nő, aki a Nílust egészen a folyásától kezdve férje oldalán követhette. Most, ha nagyon pirmaszlek akarnék lenni, akkor Sas Flóra nyomában én is végigjártam a Nílust, de hát azért azt hiszem, ez nem tartozik a témához.
Ha már szóba került, itt egy ismeretlen név, Samuel White Bakerről van szó. Őről nagyon sok mindent lehet tudni. 1821-ben született, 1893-ban halt meg, és nem csak azt tudjuk, hogy magyar felesége volt, Sas Flóra, hanem azt is, hogy néprajzi tanulmányokat folytatott, és nagy vadász volt, és nagyon nevezetes tette a Nílus forrásvidékének a kutatása, amelyiknél tulajdonképpen egy véletlen vezette ide. Abesziniában kezdte a Nílus forrását fölkutatni, és amikor visszatért már a felfedező útról, akkor találkozott két angol Nílus kutatóval, tőlük hallotta azt, hogy van a Nílusnak egy Viktória Nílusról, tehát Viktória tóról elnevezett ága is, amelyik észak felé valószínűleg egy hasonlóan nagy tóba ömlik, hallotta, úgyhogy elindult megkeresni ezt a másik nagy tavat, és így találta meg az Albert tavat, a Nílus másik forrás tavát. Ezután visszatért Angliába, lovaggá ütötték, ezt követően nyújtott be az egyiptomi alkirálynak egy tervezetet, amelyikben tulajdonképpen egy katonai expedíciót kívánt indítani a Nílus forrásvidékére, részben azért, hogy az egyiptomi alkirály ezt birtokba vegye, részben pedig azért, hogy a rabszolgaság intézményét itt felszámolják. Megkapta rá az engedélyt, sőt, kapott katonákat is, és ezekkel elindult, komoly összetűzéseket is tudunk, amik a csapatával és a rabszolgavadászok között történtek, de végül is visszatért Egyiptomba, félbehagyva a munkát, és Charles George Gordon ezredes volt az, aki ezt befejezte. Ő maga visszavonultan élt ezután, majdnem 20 évig még, angliai birtokán, viszont az úttal kapcsolatos, nem a katonai expedíció, hanem az első úttal kapcsolatban vannak komoly feljegyzések, éppen feleségének, Sas Flórának a tollából. Azt még szeretném megemlíteni, hogy tehát a Nílus nem mindig ott folyt, ahol most folyik. Volt ennek egy korábbi elődje is, amit Éonájnak, Éon Nílusnak szoktak nevezni. Ez a Nílus valamivel nyugatabbra folyt, és tulajdonképpen a miocénkor végén, tehát 10-6 millió évvel ezelőtt változtatta meg a folyását a jelenlegi területre. Egy vulkánkitörésnek köszönhette, hogy kicsit megváltozott az iránya a Nílusnak. A másik, hogy még korábbi időben viszont a Nílus nem is észak-dél irányban, hanem kelet-nyugat irányban folyt, tehát volt egy olyan időszak Afrika őstörténetében, földtörténeti korszakaiban, amikor teljesen más irányban folyt itt a víz. Végül még egy utolsó dolgot, hogy a Nílus delta vidéke, az tulajdonképpen a Nílus hordalékaiból alakult ki, tehát nem csak azért más felső és alsó Egyiptom, mert folyók vannak ott, hanem önmagában a talaj is teljesen más, ami az életmódbeli különbségeken túl még azt a különbséget is hozza, hogy más növényeket lehet az egyik, és más növényeket célszerű a másik helyen termeszteni. Most nem beszélve az állattenyésztésről, halászatról és egyéb az életmódhoz kapcsolódó változás különbségekről. Ami például az egyiptomi őstörténet korában is nagyon jól megnyilatkozott, amikor a Nílus delta vidékén a görög városállamokhoz hasonló őskori települések voltak, a Nílusnak a felső folyásánál, tehát a mai Kairótól délre levő területen viszont egy nagy összefüggő fejedelemség, törzsi uralom alá került az ország, és a csatornázás miatt ez a terület, aminek eredetileg Nagada volt a magja, egyre nagyobb és nagyobb térségekre kiterjesztette a hatalmát, és ezzel jött létre tulajdonképpen az egyiptomi állam, amelyik szépen az északi és a déli területeket is egyesítette. De az egyiptomiak is végig az egész történelmük során tudatában voltak annak, hogy mennyire különböző a két terület éghajlata, földrajzi viszonyai, és ebből következőleg az ottani emberek életmódja is, és ezért beszéltek mindig a két országról. De most már elég sokat beszéltünk erről a Nílus kérdésről, amit kedves olvasóink felvetettek az áradás kapcsán. Anna, mi a következő kérdés?
Hoppá, megfogtál, mert feltettek egy kérdést az egyiptomi írással kapcsolatban, hogy tartsunk egy kisebb, nagyobb ismertetést ezzel kapcsolatban. Továbbá szerettek volna hallani némiképpen az egyiptomi, tehát az óegyiptomi ékszerekről. Az az érzésem, hogy az ékszereket azokat tegyük át egy következő alkalomra, hiszen ott tehát akkora anyag áll a rendelkezésünkre, hogyha ebbe most belekezdenénk, akkor az egész napot nem tudnánk befejezni. Az egyiptomi írással, az úgynevezett faraonik írással kapcsolatban határozottan praktikus lenne, hogyha Hédi tartana némi ismertetést. Én is tudok írni, esetleg el is tudom olvasni, nem vagyok benne biztos, hogy meg is értem. Az egyiptomi írással kapcsolatban egyszer csináltam egy fordítást, Egyiptomban tanultam az egyiptomi írást, amikor az volt a szövegben, hogy a csónak, illetve a hajó utasai megérkeztek a városba, ahol az összegyűlt polgárok nagy üdvözlés, tehát nagy öröm, újongással üdvözölték őket, majd amikor kijavították ez irányú dolgozatomat, akkor megállapították, hogy az egyébként úgy hangzott, hogy a csónak utasai megérkeztek a városban, ahol nagy örömmel üdvözölték az összegyűlt polgárokat. Na, ennyit az én egyiptomi tudásomról.
Tehát Egyiptomban többféle írás volt, a hieroglif írás az egyik fajta, hierátikus a másik, és a démotikus a harmadik, hogyha nem tekintünk a keresztény időszak, tehát a római kori Egyiptomba, ahol még egy kopt írás is kialakult, illetve hogyha nem beszélünk arról, hogy Egyiptomban azért mindig is volt olyan időszak, amikor elég komoly kulturális igénye volt az egyiptomiaknak, vagy a politikai okok miatt másfajta írást is használni kellett. Ilyen írás volt a fáraókornak a újbirodalmi időszakában az ékírás, amikor a diplomáciai levelezés ékírással történt, és amikor, amelyik időszakból Tell-el-Amarnából szótárunk is van, tehát az egyiptomi szó és az ékírásos akkád szó egymás mellett olvasható, és amikor az egyik különböző neveknek az átírásai is megmaradtak, tehát egyiptomi név ékírással, és ékírásos, tehát akkád név, vagy más szír-palesztin területen élő sémi vezetőnek, fejedelemnek, királynak a neve egyiptomi hieroglifákkal. Kedves hallgatóink, úgy látom, hogy műsorunk ideje lassan lejár, úgyhogy búcsúzunk Önöktől. Fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a honlapján a www.map.hu nagyon sok mindent olvashatnak, a társaság programjait is, úgyhogy érdemes azt is meglátogatni. Képeket is lehet nézni, Anna itt közben sugott, úgyhogy várjuk kedves hallgatóinkat oda is látogatónak. Viszont hallásra!
Remélem, hogy a jövő héten is velünk tartanak, és nagyon szívesen várjuk az Önök kedves és türelmes leveleit, hogy miről szeretnének még hallgatni. A viszont hallásra, kedves hallgatóink!